tudom, minden évben más próbálok ki, és egyik évben sem tetszik igazán hasonlóan. Egyik évben megpróbálkoztam egy hibrid sorrenddel. Arra gondoltam, hogy most a vizeletvizsgálattal kezdek, és a vizeletvizsgálatnak nagyon sok más szó, különböző szervek elváltozásaihoz van köze. De ha azzal kezdek, akkor egyszerre 4-5 anyagot kéne valahogy, és az a nagyon nehéz párhuzamos alkalom. Úgy döntöttem, hogy akkor elkezdünk a betegről beszélgetni, legfeljebb bizonyos olyan dolgokat, amiket ugye a vizeletből tudunk meg a veséről, azt előszedünk a vizeletvizsgálatból. Jó? Megpróbálkozunk ezzel, hogy én most úgy döntöttem. Egy befele menet költöttem, mert tegnap ugye ilyenkor mindig előkészítettem ezeket az anyagokat, és akkor mind a kettőt előkészítettem, abban baj nem lehet, aztán majd meglátjuk. No. Mert szóltok, ha valami nem stimmel. Beszélgetünk. Nem vagy hívok hangszerrel, hogy menjek. Nagyon röviden, most hogy elkezdjük az egyes szerveket, az egyes szervek működését tárgyalni. Ez egy kicsit melegem, hogy a szampán fogok. És gyakorlatilag minden óra hasonló felépítés lesz, tehát egy kicsi kis anatómiai ismeretek, egy kicsi élettan ismeretek, és akkor átérünk a fizikai kémiára. Mondom, lehet olyan illúzió, hogy mindenki emlékszik az anatómiájára, az élettanára ezeknek a szerveknek, de valószínűleg csalódnék. Ezt mindig elmesélem, ugye, amikor a szerves laborban, ugye az előző éves szerves anyag volt, megmutatták őt az IH-t, és az enyémet a legjobb, az enyém már egyes lett, ugye ezzel jött be a gyakorlatvezető, de ezzel én tisztában vagyok, úgyhogy egy kicsit akkor tekintsük el a versét. Jó, hát ugye pároszerv, ugye valahol itt található. Durván ugye 150 gram, ennek jelentős részét adja ugye az erekés a vére. Mielőtt elkezdenénk, gyakorlatilag egy iszonyos érpóval az egész, elég már emlékeztek, ugye nagyon sok ugye kapilláris található benne, de ugye megnézzük ugye, hogy milyennek a szerepe. Mielőtt tovább mennénk, az első és legfontosabb dolog, amit a veséből tudni kell, az, hogy a vese szeret dolgozni. És miért jöttem le, a technikus srác azt mondta, hogy ha megnyert az ötös ideig, nem látnám, az biztos, annyira nem szeret. Na, a vese rosszul érzi magát, ha nem dolgozhat, az akkor baj van. Ha a vese véráltáramlása csökken, akkor a probléma lesz. Jó? Ez egy nagyon fontos dolog, amit rögtön az elején kell szögezni. Nézzük meg, milyen funkciói van. Hát egyik ugye az a hulladékanyagok kiválasztása. Most itt megint bajba kerültem, mert szívem szerint a májat előre tettem volna, mint a vesét, csak így, de annyira összefügg itt minden mindennel, hogyha valamiből nem tudunk így energiát nyerni, ugye nem tudjuk a testünket felépíteni belőle, egy tápanyagok közül, akkor vagy el kell támogatni, ugye nem halmozódhat fel a szervezetünkben, nagyon gyakorlatilag ezek toxikusak is. Ugye a környezetből egy csomó mindent ugye felveszünk, talán alkoholt iszunk, gyógyszereket eszünk, mindenféle körzetkársító anyaggal találkozunk, ugye szintetizáljuk ezeket. Múltkor beszélgettünk a dékáni hivatalban, a gazdasági dékányítás felelős egyébként az üzembiztos működésért, és akkor tehát mindenért felül karikóim, és ha baleset van, akkor azt ki kell jelenteni a cégkettel gondolom, ki kell jelenteni. Rendszeresen kapok leveleket egy üdös franciáját üvesben. Egyébként nem tartják be a kollégák a munkavédelmi előírásokat, de egyszerűen akkor a minden lefolyó bolba, amilyen szerves oldószer tárolok fel. Egyébként ezzel nem mosolyogtok, és akkor beszélgetni, hogy az összes tanárom szinte májrákban halt meg. Tehát így iszonyat, tehát így idő előtt. Most körülbelül ennek teszitek ki magatokat, amikor a lefolyóba locsoljátok ezt, azt, amazt. Kloroformot, nem tudom én ki mit szokott oda locsolni. Nem. Jó, tehát ezért külön nem véletlenül valaki csak a reggós, hogy én tessék oda gyűjteni minden. Ezzel a májnak kell megbirkóznia. És ez vicces dolog, hogy petítettem a vesét, és elkezdtem a májról beszélni, nem baj. Tehát ennek a májnak kell ezzel megbirkózni. És hogyan szabadulunk meg ezeket a méreganyagoktól? Akármilyen furcsa, ugye a betáp ugye az itt van. Az ürítés az pedig itt. Nem, gyerekek, ez egy tény. Ez tény. Tehát lehet, hogy nem mosolyog, de ez tény. Tehát ugye a mérgeket általában ugye beszívjuk az orrunkon, vagy nem tudom én, megesszük ugye, beveszünk. Ezzel valamit kell kezdeni ugye a szervezetnek. Most a máj mit csinál vele? A máj annyit csinál vele, hogy előkészíti a vese számára, ugye a vese vesén, vagy ugye a székettel ürülmessen. Hogyan tud a vesén keresztül ürülni? Tehát ugye a hulladékanyagok kiválasztását, tehát ahhoz elő kell, vagy elő dolgoznia kell a májnak, hogy annyit csinál a máj tulajdonképpen, hogy különböző csoportokat agaszt rá, ami vízoldhatóvá teszi. Akkor vízoldhatóvá tettünk egy ilyen idegen anyagot, ugye egy xenomi anyagot, ez endogén is, mert ugye a máj felelős mondjuk a hormonok lebontásáért is. Akkor ő annyit csinál be, hogy vízoldhatóvá teszi, és beküld a keringésbe, vagy az epével, ugye a bélbe. És akkor így, ugye a keringéssel, ugye mondtam, hogy iszonyatosan jó a vérellátása a vesének. Nem tudom, hogy mindenféle adatokat itt talán, hát itt nem. Mindegy, ugye a durván a pelsztérfogat negyedet átáramlik egyébként a vesén. Iszonyatosan jó a vér átáramlása, a vérkeringése. A vesén gyakorlatilag meg egy ilyen ultraszűrő. Hát, amit ugye nem szívunk vissza, szépen itt kibocsátjuk. Ugye, arra még biztos emlékeztek, ugye, hogy a primer filtrátumnak ilyen szervezetesen egy térben mennyi.
180 liter.
Így van, naponta olyan 170-180 liter. Ugye, tehát egy ugye visszaveszünk az anyagot, ugye megnézzük ugye oda, ahol egy kicsit átismételjük az élet talán. Gyakorlatilag ezeket a hulladék anyagokat ugye kiválasztjuk, és ugye azokat, amelyeknek ugye nincsen visszavétele, ugye visszirányt transportja, az gyakorlatilag ugye a vizelettel ürül. Tehát így része a vese gyakorlatilag ugye a hulladékanyagok eltávolításának. Egy másik nagyon fontos funkció, hogy az egyszerűen folyadék térfogatának és ugye az összetételnek a fenntartása. Majd mindjárt egy kicsit megnézzük, hogy mit értünk így egy egyszerűen és folyadék alatt, ennek milyen körülbelül az összetétele. Illetve ugye hormonokat szintetizál. Nézzük meg ezt a kettes pontot még miatt ugye elkezdeni. Jó, tehát hogyha megnézzük, tehát most ugye a kettes pontról beszélgetjük, hogy az egzisztenciális folyadék térfogatának és az összetételének fenntartásáról. Ha megnézzük, ugye a szervezet teljes víztartalma, az durván ugye 54%-a ugye a testsúlynak. Hát ez ugye ez a 20 éves, 70 kilós férfi, ugye biztosan emlékeztek rá, ugye. Gyerekekben több, idősekben kevesebb, ez ennek szemben látható jele is vannak. Ez így van, illetve függ ugye a test zsírtartalmától. Ugye a nőknek egyébként alacsonyabb ugye a víztartalma, mert ők mindenféle zsírpárlákat neveztenek ide oda. Részben a saját részben, amíg ez minket. És hogyha valaki elhízott, annak is alacsonyabb lesz. Hát ez olyan, mit tudom én, jó, egészséges elhízás, és ilyen 10-20%-kal alacsonyabb lehet. Jó? Na, az észrevételes folyadéktér, az pedig ugye a teljes víztérnek ugye 40%-a. Hát olyan 25-53, attól függ, hogy milyen módszerrel mérik. Néztem ott néhány ilyen módszert, mint így. Általában ilyen, ezek a módszerek a ilyen jó, vízben jól oldható anyagoknak az eloszlását szokták mérni, ilyen izotóppal jelölt, ami mondjuk szorbit, meg csukót, meg ilyeneknek az eloszlásából szokták ezt kiszámolni, ami számolni 40%-kal. Nőben idősekben ez egy kicsit magasabb. Nézzük meg, hogy ezt az extracellulális folyadékot, ezt hogyan oszthatjuk fel. Hát ugye van az interstícium, interstíciális folyadék, ez a teljes víztérnek lesz ugye 28%. Van a plazma, hát nyilván 8%, de van a transzcellulális, ez 4%, transzcellulális, ez ilyen, mint ami a belegben, ami van folyadék, meg ilyenekre kellünk gondolni. Jó, tehát tulajdonképpen ugye ezeknek az összetételének az állandóságáért, ugye a homeosztázisáért, az gyakorlatilag a vese lesz. Tehát most mind ugye mennyiségileg, mind minőségileg. Hogyha megnézzük ugye a testfolyadékok összetételt, vagy a plazma, vagy az interstíció és a sejtekben található folyadékok összetételt, akkor azt megállapíthatjuk, ugye a nagy újdonságot még ezzel sem szabad, hogy eláruljon, ugye, hogy a sejtekkel belül és a sejtekkel belül van egy csomó anyag, ami más összetétel, ugye ilyen látrium, kálium, de káliumnak mondjuk befedét, látrium kifelé a sejtekből, a kálcium szinten is elég jelentős különbség lesz, hogy a koridia koncentrációjában is elég jelentős különbség lesz. Hát ahhoz, hogy ilyen állandó állapotot lehessen fel, ugye az extracelluláris folyadék térfogata is. Összetétele van gyakorlatilag azért a Vese Veszekrál is. A jó professzor úr, nem is jó professzor úr, azt mondta, hogy mi nem csak tanítunk klinikai kémiát, hanem nekünk missziós feladatunk is van. Most én ezt megörököltem, ezt a missziót tőle. Igyekszem is jól látni, hogy a kérdétégén eldöntétek, hogy mennyire vagyok jó misszionárius. A mi missziónk az, hogy tudásokat tesszünk az emberekben. Ezt is van ugye klinikai kémiával kapcsolatban. Időnként felkerek én ismeretterjesztő előadásokra is, én ezeket örömmel elszoktam már, nem emlékszem, hogy ilyet is szokosítottam volna egyébként, vagy időnként igazán kell ide-oda egyébként ilyen ismeretterjesztő dolgok, ez nagyon fontos szerintem. Nagyon fontos, mert ti szeretősebb vagytok, mert kedvé után kell beszélgethetünk pacienár előtt és után. Egy kicsit a klinikai kényel, ez nekem is felkülés egyébként. Érdekes dolgokról. Ilyen érdekes dolog például a lukosítás. Nem is tudom, hol olvastam először erre. Valami ismerős a kezembe nyomta annak az amerikai fickónak a könyvét, akit most már lecsukta a kurus másért. És mondta, hogy olvassam, hát érdekel a véleményem. Én elolvastam, az egész körülbelül ugye a leeső oldalba kezdett gyanúsan állni. Ugye elismerte magára, hogy egy közgáz PSC háttérismeretei vannak egyébként. Ezzel még nincsen gond, ettől még nem lenne fontos pontosan jókat írnia. De amikor minden fél oldal azzal fejeződött be, hogy tulajdonképpen az ő zöld árpa korát, vagy nem tudom, a túrót kell megvenni, és ezzel lehet a legjobban lukosítani, meg citrommal, akkor itt már kezdtem kicsit gyanúsan lapozgatni a könyvet. A Vese egyik nagyon fontos szerepe az, ugye, ahogy megbeszéltük, hogy az ion összetétel állandó szinten tartsa, így a protonok koncentrációját is. Szervezetünkben van egy fix pH érték, a pH érték nagyon sokat nem változhat. Tehát ugye akkor tudjuk egy kicsit lukosabbá tenni, hogy akkor az a pH-t, hogyha hiperventilálunk. Ezt ugye ilyen soknak hívják, ilyenkor szokták az acskóval idegesztetni az embereket, ugye, hogy azt a szén-dioxidot szívják vissza, és akkor így próbálják visszasavanyítani gyakorlatra bevérét. Vagy pedig, hogyha nagyon álmosak vagyunk, ugye ellenni, és rendjén veszünk a levegőt, akkor egy kicsit savanyodik a vérvét, ilyen századokra kell gondolni, maximum 1-2 tizedet tud változni. Ha ettől többet változik, akkor nagyon komoly probléma van. Mindenhol máshol egyébként ugye arról már beszélgettünk, hogy pufferrendszerek működnek, szanaszét a testünkben fosztánt pufferrendszerek, ez egyik legfontosabb, ami egy karbonál pufferrendszer, és így tovább. Itt egy-kettő ugye meg is van említve, hidrogénkarbonál, ugye fosztánt ionok. Gyakorlatilag mind pH pufferek, mind pH redox pufferek működnek a szervezetünkben, és a szervezetünkben belül nem nagyon engedik átolódni sem a redox egyensúlyt, sem ugye a pH egyensúlyt. Nagyon jó ki van találva. Hát akárki vesz meg, nem tudom, 100 dollárért az ő zöld borát, reméljük, hogy ez tényleg valami tövényeredetű, teljesen ártalmatlan a dolog. Mindenesetre ő elég jól jött belőle, nem tudjuk a pH-t megváltoztatni a szerzetünkben. De ugye mindig törekszik erre az optimális pH-ra. Most ennek lesz egy ára. Ennek az lesz az ára, hogy az a vizelet, amit gyártunk, annak a pH-ja viszont iszonyatosan változni fog. Tehát 4-5 pH egységet tud változni, annak érdekében, hogy a szervezetünkben nem változzon. Tehát amikor mondjuk lukosítani tudsz, az a vizeletet pH-ja, de hát az, hogy eltűnik, azt a csatornázási időt kell megbeszélni, hogy melyik pH-t szereti jobban, nem tudom. Van egyébként ennek fiziológiai jelentősége, hogyha valaki vesekőképződésen hajlamos, ott esetleg tudatosan be lehet avatkozni a vizelet pH változtatásával. Jó. Akkor a harmadik funkciója az a különböző hormonokat szintetizál. Milyen hormonokat szintetizál? Milyen hormonokat szintetizál?
Renin.
Tessék?
Renin
például. Igen, még? Mit csinálsz a renin? Így állt így. Renin. Más szabályozásában vesz részt, így van. De majd én nézni ezeket a folyamatokat is. Milyen hormon szintetizál még a vesekőképződésen? Tessék? Kábet is. Hát a kálcitriol például az, amikor a vesében készül, de ugye a szintézis első lépésre az a májban történik, de ugye amitől triol lesz, ugye a hidroxiláció, utolsó hidroxilációs lépést, az az egyalkal hidroxiláció jelzi, a vesében fogja ugye rápakolni, ugye a kálcitriol pedig szükséges ahhoz, hogy felszívódjon a kálcium ugye a belegből, a kilegezett kálcium, megből kálcium, plazma kálcium szint. Miből lesz a kálcitriol, ha már itt tartunk? Hát a D-vitamin. Miből lesz a D-vitamin? Koleszterinből, gyerekek. Jó, tehát a koleszterin is feltétlenül ártalmas. Napozgatunk, vagy hát a D-vitamint azt el kell enni. Attól függ, ugye. Nagyon jó. Milyen hormon szinte 15 évesen?
Elégus az vese?
Az nem. A nevében is lehet. És a Merin Pajsnivics sem része a Pajsnivics szövet járományán. Úgyhogy beleágyazódik. Ott nagyon sok hormon tudnánk mondani. Konkrétan a veseséről. Nincs ott a sapka a tetején. Egy kis sárga sapkácska lenne a mellékesen. Nagyon fontos. Vissza lehet élni vele. Ilyen doping ügyekben lehet erről a hormonról olvasni. Eritropoetin, igaz? Lassan elindul a biciklis szezon, ugye Tour de France-on majd egyből jobban folynak. Mindenki éppen a felső határa beállítanak. Jó, tehát ha vesével probléma van, ezek ugye mind kiesnek. Gondoljatok erre. Jó? No. Akkor nézzük meg, hogy hogyan épül be. Ugye itt van ugye egyelőre ugye csak a durva atomjája, menjünk egy csak négy szintre, hogy néz ki. Mi a vese funkcionális egység, ez a nefron lesz. Ugye itt van emelve egy ilyen nefron. Vesénként durván ugye 1 millió darab található belőle. Hogy néz ki? Ugye mondtam, hogy gyakorlatilag így egy ilyen kapilláris halom, ugye a vese. És egy jelentős része. És azt is mondtuk, ugye, hogy van ez a primár filtrátum, amit ugye elkezdünk majd tömégíteni, ez pedig nem más lesz, mint ugye a plazma ultraszűrőbeten. Hogyan szűrődik? Tehát itt, hogyha belenézünk ugye egy ilyen érben, ugye látjuk, hogy itt van egy endotél réteg. Emlékeztek, hogy ez az endotél réteg, ennek milyen speciális tulajdonsága van? Ez egy fenesztrát. Mit jelent az egy fenesztrát? Hangosabban?
Bizonyos
dolgok átmehetnek rajta. Ugye ilyen kis rézagok vannak ugye, az endotel sejtek között, tehát itt, hogyha belenézünk, ugye, lehet látni ezeket a kis réseket, de itt is lehet látni, hogy ez felhúzik rá. Ez azt jelenti, hogy a sejtek nem férnek ki rajta. Gyakorlatilag. Utána találjuk az alapmembránt, jó? Ez a bazális membrán. Így bennézünk, ez itt a bazális membrán. Jó? Tehát ez itt a kapilláris, a lumen, itt vannak ugye az endotél sejtek, ugye a fenesztráció, tehát ugye látjuk, hogy itt a sejtek nem férnek ki, de még egész nagy morsúlya nyomok is kiférnek. Itt jön a bazális membrán. A bazális membránnak új szerepe van, a tünetfiltrátunk kialakulásában. Ez negatívan töltött proteoglikánokból áll tulajdonképpen. A bazális membrán. Ez ilyen negatívan töltött, ezért töltés és méret szerint is ugye szerepelni fog. Azt szokták mondani, hogy ugye a hemoglobin még éppen átjut rajta, viszont az albumin meg éppen nem. Tehát olyan 66 kilodalton körül vág valahol, ugye 64,5 kilodalton a hemoglobin az átjut rajta, az albumin, ami 68 kilodaltos, az pedig éppen nem jut át. Ezt fel is tudjuk használni, majd a vese működésének a monitorozására, hiszen, hogyha az albumin elkezd átjutni, akkor baj van. Ugye, akkor ez a bazális membrán, ugye, az alapmembrán, ugye ez megsérült, valamitől nem működik jól. A túloldalon, ha visszanézünk, ugye itt lehet látni, ezek a podociták, amik ugye ezt a kapilláris falat ugye körbe fogják, ugye bazásra túloldáltalájuk, ezek a podocitákat. Ezek szintén egyébként nem folytonos réteget képeznek a bazális membránon. És itt lesz ugye glomerulális szűrlet, tehát ugye ez az elsődleges szűrlet a primer filtrátum. Ami elmondhatjuk, hogy nagyon nagy morsúfehérjében nem tartalmaz, egy kis morsúfehérjéből bőven tartalmaz, és ugye csomó minden anyagot, ami ugye benne van ugye a plazmában, ami ionok, különböző metaboltok, maga glukóz, ugye egyik fő tápanyagunk, ezek mind benne vannak, viszont gyakorlatilag az összes fehérje vissza fog szívódni, normálisan 150 mg-nál több fehérjét nem üthetünk egy nap. És ennek a fele durván albumin, a másik fele az úgynevezett TAM-horsfat protein, ezek a tubulusban képződnek. Jó? Tehát ezek nem glomerulás eredetűek, hanem ezek a tubulusban képződnek. Jó. Tehát, ha megnézzük, ugye ezt mondtam, hogy ez a glomerulás szűrlet, ez tulajdonképpen a plazmának lesz az ultraszűrlete. Mi történik egy ilyen szűrésnél? Tisztelegy művel, gyerekek. Nyilvánvalóan ugye a nyomás különbség, tehát ugye, de ami a két oldal között mérhető. Tehát egyébként a vérnyomás másik oldalon, tehát ugye a nefrolumeninek a hidrosztatikai nyomása. Ez meg fogja határozni ugye a szűrletet. Akkor ugye a glomerulás alapmembrán szerkezete, illetve a glomerulusok száma. Hát most nyilvánvalóan, hogy a vérnyomás az nem feltétlenül ugye a vesétől függ, bár ugye a renyen keresztül azért a vese beavatkozik ugye a vérnyomás állításába. Viszont mind a bazális membrán szerkezete, ugye ez egy vese funkció tulajdonképpen, illetve ugye a nefronok száma is, vagy a glomerulusok száma. Ugye ez a GFR, tulajdonképpen ezt szeretnénk meghatározni, ami ugye normális, ugye 120 liter per perc, és innen számoltuk, hogy a 170-180 liter per nap ugye a glomerulás szűrlet. A vizet mennyiség ugye az jóval kevesebb, ugye kettő között ugye nincs semmi ellentmondás, hiszen ugye komoly összeszívás történik. Úgyhogy nagyon röviden áttekintjük, ugye, hogy ezen szívódnak vissza a különböző anyagok, és akkor rátérhetünk az első patológiás vizetvizsgálati eredményre. Először nézzük meg szerintem a visszaszívódást, és akkor utána tudunk az alapvizsgálatban. Jó, ez ugye itt van a kapilláris. Ugye itt a bazális membrán ugye átszűrődik ugye az elsődleges szűrlet, ugye túloldalon a podociták, és akkor szépen ugye itt ugye ebben a szomszédságban ugye a közelség a proximális tubulusba kerül. Proximális tubulus van nagyon nagy mennyiségű visszaszívás, különböző anyagok nagyon nagy mennyiségben szívódnak vissza, ilyen ez a glükóz például. Ugye a glükóz, ez egy ilyen másodlagos aktív transportál segítségével, ugye nátriummal kotranszportba fog visszaszívódni. Azonban, ugye mivel ezek transzporterek, ezek telíthetőek lesznek. Milyen következménye lesz ennek, hogy telíthető? Ennek az lesz a következménye, hogy bizonyos koncentrációt megharadja a glukóz vérben, akkor aztán nem fogja tudni ugye visszaszívni, mert ugye ha telítődnek ezek a transzporterek, akkor vizetbe át fog jutni a glukóz. Az, hogy ez milyen vércukor koncentrációnál következik be, ez valamennyire egyén függő. Ugye nem csak a test magasságunk, hanem a transzporterek száma is valamennyire, illetve ugye a telíthetősége egyén függő. Ez olyan 9-10 mmol per literes vércukor koncentrációnál következik be nagyjából. Tehát, hogyha a vizeletben cukrot találunk, akkor jó eséllyel ezt az értéket meghaladja a vércukor szint, és ugye telítődnek ezek a transzporterek, egy proximális tubulusban ezért ugye cukrot találunk a vizeletben, akkor érdemes, hogy egy vércukor szintet is elmérni. Nagyon ritkán előfordulhat, tényleg nagyon ritkán, hogy normális vércukor szintet találunk. Ilyenkor, ugye ezt renális glukózúriának hívják, tehát ilyenkor nem cukorbetegséggel állunk szemben, hanem valamilyen transzporter defektus van a hátterében, és akkor ez egy cukor kerül. Ez nem jó, miért nem jó, hogyha cukor kerül a vizeletbe, miért nem jó? Tessék? Nem hallom többet.
Többet
tehetünk, mint amit. Hát ez annyira nem jó, ugye? Viszont ugye nagyon sok baktérium lakik, tehát ugye kapunk egy jó fertőzést, ami bombák, és ugye nekik ez tápanyag. És akkor csípa kisik. Jó, tehát ez nem jó, nagyon kellemetlen lehet. Hogyha, de tulajdonképpen, hogyha csak ez egy transzporter, nagyon ritka. Tehát ugye, hogyha valaki gyakran áll üzenetébe, akkor első gondolat az a diabéteztem. De hogyha a vérben viszont normális a vércukor szint, akkor ez lehet a következő gondolat. Ez azért nem jó még, mert ugye itt nem csak glükóz, hanem lehet látni mindenféle ionokat, például nátriumot, kálimot, hidrogénkarbonátot, ugye szépen veszünk vissza. A víz mozgatása az mindig ilyen kis mosolyú ozmotikusan aktív anyagokkal történik, mint például ilyen nátrium ion. Gyakorlatilag a vizet úgy tudsz visszavenni, ugye ne felejtsük el, 170-180 liter ugye a primer filtrátum térfogata, míg ugye a vizet az a 1-2 literes térfogata jellemezhető. Tehát így veszük vissza tulajdonképpen a vizet. A részben ugye aminósavak is valamennyire ozmotikusan aktívak, a glükóz és a nátrium is ugye ilyen lesz. Ugye. Amelyre ugye mozgatjuk a nátriumot, meg a glükózt, arra mozog a víz is, ugye, hiszen ugye vándorol utána az ozmotikus viszonylag megfelelően. Itt már egy nagyon nagy tömegű víz visszavétel történik. Akkor ugye a hellepacs, ugye a leszálló felszállága, ez már a hiperozmotikus velőben található, veselőben található. Itt éppen ezért ugye víz visszavétel történik. Ez a folyadék, amit halad tovább ugye majd a disztális tubus felé, ez hipoozmotikus lesz. Tudjátok, hogy hány millió ozmolos ugye az izoozmotikus oldat? Annak milyen az ozmolaritása? Nem kell ilyen számokat feltétlenül megjegyezni, csak amilyen az ember tudja, hogy a szervezet pH-ra az a 7,4 tized. Jó, az 300 millió ozmolos, tehát az az izoozmotikus. A vesevelő az olyan durván 1200 millió ozmolos. Tehát ugye ez lehet látni, hogy csopban meg az ozmolaritás. És amikor ugye itt a felszálló ág végén, ugye itt a disztális tubulumba megérkezik, ez egy hipoozmotikus oldal lesz, ez a 150 millió ozmol körüli. Itt már a víz visszavétel jelentős része megtörtént. Gyakorlatilag itt egy finom ion beállítás és a vizet térfogatának finom beállítása következik még. Ugye a disztális tubulusban nagyon fontos, hogy itt további nátrium visszavétel van. Ez pedig egy hormon által kontrollált. Melyik lesz ez a hormon? Emlékeztek rá? Ez az aldoszteron lesz. Ugye a renin-angiotenzin aldoszteron rendszer. Végén, ugye az aldoszteron van. Így van, hogy az aldoszteron fokozza a nátrium visszaszívását. Ez töltésileg rendben legyen, hogy a nátriummal szemben pedig protonokat és kármionokat választunk ki. És valami miatt ez a folyamat, tudom, egy hormonhiányban például hiányt szenved, akkor ugye nagyon sok kármion és proton marad bennünk, tehát ugye ez egy acidózishoz vezet, illetve ugye hiperkalémiához. Miért veszélyes az, hogyha a kálium szintünk nagyon megnő? Van egy olyan sejtünk, ahol ez az impulzus terjedése, ez különösen fontos. Ez a szívizom. Tehát ha nagyon magas lesz a kálium szint, akkor gyakorlatilag leállítja a szívet. Jó? Tehát ez nagyon fontos. Tehát ez milyen fontos dolog ez a vese? Jó, jó vese működés. Ugye a fogorvosnál voltam, és akkor nagyon helyes jött a fogorvosnál kell hagyni. Akkor kérdezgetett, nem tudom, hogy ugyanilyen foglalkozom, és akkor hát, hogy nagyon sok tanát teszik, de ennek tele van kármizma, hogy elvett tömegű van barátot, annak ugye jó esélye nem valószínű egyébként, tehát azért az elég jobb a dolgot kell művelni. Jó pár évvel ezelőtt kísérletet akartunk csinálni, ez egy nyúlra volt szükségünk hozzá. Tehát én mindig egereken a kvantányokat kísérleteztük korábban, az nyúl azért, hogy jó van a jobb állatka. Valamilyen szarkoplazmás epitómot akart az egyik srác izolálni, ez a 10 boknak az endoplazma esetikuluma. És hát, hogy akkor a nyúlváltozom az OSZ erre, és akkor a húsvét előtt persze, amikor máskor útott beszélve, és az egyik tisztól tartozott van nyúlakat, és akkor vettünk tőle nyúlat, kísérte célra, behozta, és akkor a nem tudom, milyen három orvosra láttunk ott fölötte, hogy csak lehet valami kiderülni, hogy is nekünk a bázisztára van szükségünk. És akkor kitalálták, ugye, hogy hát akkor ezt szépen elegánsan oldjuk meg. A fülvénájába káliumot fogunk fecskendezni, és akkor leáll a szíve, ugye. Hát a fiúk ott elnyomták káliummal a műszínűnek nagyon jó esélye lehetett, mert nagyon akartam ráadni. Hát aztán végül nagyon csúnya véget ért, és hát én mondtam, hogy ugye egy tarkon szokták vágni, és akkor egyszerűen. Jó, de akkor kicsinálja. És akkor mondták, hogy hát ő kézben nem veszik ezt az állatot, hisz kizárt dolog, és a srácoknak szüksége volt a szarkoplazma esetikulumra, akkor valóban előszeret egy nagy kalapácsot. És akkor azért megfogni meg, senki nem akart a nyulat, úgyhogy egy nyuszilat ugrámozott a laborba, srácok ment utána, és ütélte a hátát a kalapáccsa. Nagyon durva volt, közben megérkezett a húba a jogi tanról, ugye, és akkor mondta, hogy innentől kezdve nem beszél ezzel a srácon. Ez nagyon verte majd ezen a nyulat, de szörnyű volt. Volt, hogy a nyulat akartak meg, akkor a hátsó lábát meg kell fogni, egy kicsit megemeled a nyulat helyét, és akkor tartson kell vágni. Jó, a kálium és a fülvén a sztori nem jött be. Mindenesetre nem azt megjegyzték, hogy az nagyon fontos, hogy a kálium szint az megfelelően regulált legyen. És ugye ezért a besefelelő, és ugye elemáramban mozog a nátriummal, tehát akkor nátriumot szívunk vissza, akkor ugye a káliumot és protont úrítunk. Jó. No, hát durván ez a visszaszívás az arra elég lesz, hogy a 4-5 liter körüli vizelhető íteni, ez egy nagyon sok egyébként. 3-400 literes folyamunk hoz, ez azért azt jelenti, hogy óránként legalizálunk kéne gyámból. Viszont ugye a gyűjtő csatorna, az egyrészt ezen a hiperozmotikus medulán, tehát ugye velő a haladát, és itt akvaporinokat lehet ültetni tulajdonképpen a gyűjtő csatornába. Egyébként itt is ilyen akvaporinokon keresztül megy a visszaszívás, ugye egy nekacsba. Ezt pedig ugye egy másik hormon a vazopresszin kontrollálása alatt áll. Ezt ADH-nak is szokták még. Jó. Ilyenkor ugye, ahogy ezen a hiperozmotikus közegen áthalom, és ugye alfakornokat ültetünk, hogy ugye tovább víz visszaszívás történik még. Jó? Ilyen vazopresszin kontrollálta visszaszívás. Jó, ezeket nagyjából elmondtam. Van egy olyan betegség, szintén nagyon ritka egyébként, diabetes insipidusnak hívják, amikor ez a vazopresszin szekréció, vazopresszin hatás kiesik, és akkor ugye egy ilyen többet vizeletörítéssel jár egy. Jó. Na, hát nagyjából megbeszéltük, hogy működik a vese. Mi tulajdonképpen erről szeretnénk képet kapni, hogy mennyire van rendben. Tehát a filipin kémia, innentől kezdve foglalkozunk a filipin kémiával, és nem beszéltük nagyjából a anatómia eltérlettelán. Hogyan mérhető, hogy jól működik kevesen. Tulajdonképpen látjuk, hogy a legfontosabb az, hogy a bazális membrán megfelelő állapotban legyen, és megfelelő számú nefron legyen. Ugye, a vesében. Tulajdonképpen itt még GFR-t szeretnénk mérni, hiszen a GFR az egy nagyon jó indikátor a vesze veseműködésnek, jó? Ez a glomerulus filtrációs látom. Egyébként nagyon ritka az izolált tubulus károsodás. Nem elképzelhetetlen, de tubulusok akkor károsodnak általában, hogy a glomerulus is. No, hát akkor hogyan tudjuk meghatározni ezt a GFR-t, ezért minket nagyon érdekel. Hát egyrészt ugye, itt néhány dolgot figyelembe kell vennünk, ugye ezt tudom az elején érdemes lesz, hogy ez nyugodt, hogy a GFR csökken a korra, ugye azt szokták mondani, hogy a 40 éves életkor felett 1 liter per percet csökken a GFR érték. Hát én éppen a csúcson vagyok, azt hiszem, minden már csak lefelé megy. Az ember, ez van. Viszont illúziódok ne legyen, ezt a GFR értéket nem tudjuk ennyire pontosan megmérni. Tehát azt nem tudjuk megmérni, hogy az illetően még 120 liter per perc 40 évesen és 119 liter per perc 41 évesen és 118 liter per perc 42 évesen és így tovább. Ennyire pontosan nem tudunk GFR-nek, hát ez nagyon szép lenne, de egyébként az egyik legpontatlanabb mérés, ezt elárulom így klinikai kémiában, amikor GFR-t határozunk meg. Mindjárt nézzük meg, hogy miért. Hogyan tudunk GFR-t mérni? Gyakorlatilag ugye egy clearance mérésre vezetjük vissza. Erre emlékeztek, hogy ez mi? Ez a clearance élettamból kellett. Na, ezt tanultok. Tessék? Ugye nem egészen, de ez az a vértérfogat, amely ugye egy perc alatt megtisztít a vese az adott anyagtól. Tehát ez kell egy marha jó anyag, az adott anyag, ennek az, hogy jónak kell lenni. Mi ez az ideális anyag, emlékeznek rá, minden határozták meg annó. Tessék?
Az, amikor nincsen visszaszívás és nincsen.
Nagyon jó, tehát ugye egy nagyon lineárt anyagnak kell lennie. Tehát ugye itt, ha megnézzük, hogy milyen kritériumokat szabunk, ugye ez egy olyan anyag vizelde történik választásának mérése, amely ugye a glomerulusok által filtrálódik, tehát itt ugye át kell jutni ugye a bazális membránon. Nem szekretálódhat, tehát aktívan nem szekretálhatja, nem reabszorbálhatja és nem metabolizálhatja a különböset. Tehát ez egy teljesen minden anyagnak kell lenni, ugye ami átkér a bazális membránon, se aktívan nem segítünk rá, se nem szívjuk vissza, és azok még nem is dolgozódik fel, ugye nincsen anyag cseréje a vesében. Jó, erre ideális anyag ez az inulinnak nevezett anyag. Ez az inulin, ez annyira inert, gyerekek, hogy ez fel sem szívódik. Tehát a bélből sem. Ez egy kb. 5 kilodaltonos fruktóz polimer egyébként az inulin. Ez egy szénhidrát. Ez egy fruktóz polimer. Igen, nem, de akkor hogy jut be a szervezetbe? Hát ezt csak intravénásan tudjuk beadni. Most az elég macerás lenne, hogyha minden, ugye ez egy rutin vizsgálat, amiről most beszélünk, ez a GFR mérés, tehát utána elmentek az orvoshoz, akkor ez a rutinnak része lesz, hogy a GFR megkérik. Hát ez ugye elég vicces lenne, hogy reggel mentek vérvételre, akkor először ugye feltöltenek szépen intravénásan titeket inulinnal, aztán utána szépen monitorozzák, hogy ez hogy ürül belőletek. Ez így nagyon komplikált. Tehát ez egy elméletben nagyon szép, a gyakorlatban meg olyan nem nagyon lehet hasznosítani. Ez arra jó, hogy tényleg nagyon pontosan megmérjük a GFR-t. Helyette viszont a creatinin clearance szokták használni. Hát ez már rohadt pontatlan, elárulom. Viszont ez ugye bennünk van, ez egy endogén anyag. Hát ezt nem kell bejutatni a szervezetbe. Emlékeztek még mi ez a creatinin? A creatin foszfátra emlékeztetek múltkor, igaz? Mi ez a creatinin? A kreatin, ugye ez az izmokban található, ugye, és ő képes foszforulálódni, ugye ATP-t rá tudja venni, és akkor, hogyha viszont szükségünk van foszfát tartalékra, akkor ezt tudjuk mobilizálni. Igaz? Na, ennek a romlás terméke a kreatinin tulajdonképpen, tehát a kreatinből képződik vízkilépéssel, egy ilyen gyűrűsre illet lesz. A képet az teljesen mindegy tulajdonképpen. Jó. És azt, ugye ezt ürítjük, ugye ez folyamatosan képződött a vizom anyag cserélés során. És ennek az ürülését tudjuk mérni. Hát ugye mit kell, hogy a clearance-et meghatározunk, ugye meg kell határoznunk a vizeletben a koncentrációt, a vizelettérfogatot, és ugye a plazma koncentráció. Erre van szükségünk. Itt tulajdonképpen egy vizelet és vérvételre van szükség, meg arra, hogy mekkora a vizelet térfogatot. Nagyon pontosan meghatározunk, hogy 4 órát gyűjtött vizeletet kell ugye szereznünk. Hát most itt ugye egyből ugye egy kicsit a vizelet vizsgálat felé kacsingathatunk. Azt szokták mondani, hogy a nagyon megbízható beteg is legalább 10%-os hibában mérje a vizelet térfogatot. Hát az embernek is jönni jár ugye WC-re és így tovább, ugye nem olyan könnyű azt a térfogatot olyan. Ez normál sok érzik, hogy minden reggel mozgok, kinyomsz magadból minden, ugye azt a Windows Unáról, onnantól kezdve elkezdett feltartni a WC-re, onnantól kezdve elkezdett egy edénybe gyűjteni, és másnap reggel mozgok meg belenyomod még, ugye, és akkor ott szépen megnézed a külbét, hogy ez talán hány milliliter. És akkor ebből, a vizeletből még ugye meghatároznák a koncentrációt, vesznek szépen vért, és akkor ki lehet számolni ugye a clearance, creatinine clearance értékét. Hát túl hatán, mert két liter körül kísérünk. Próbáld ki! Hát, fogsz egy nagy dunsztos üveget, aztán megtöltöd, és utána megméred, vagy amilyen van, igen. Nem tudom, itt a laborban még voltak ilyen vizeletes mérőlegei. Úgyhogy én időnként megmértem, én kíváncsi ember vagyok. Amikor így elkezdtem összerakni az anyagot, akkor ilyen a Máforháznak volt a jó viszonylag volt a másodház, amikor a magyar egészségügy sem úgy volt, hogy akkor most már nem tudom, a vércukormérés is egy hónapban limitálják, hogy hányat mérnek meg, mert nem tudom, hogy olvastam valami jó mérést, akkor mindig elmentem, és akkor megmérhetettem velük, hogy akkor nekem mennyi nyilván. Volt olyan, hogy egy hónapot kellett elvárni, azt mondták, hogy ilyet olyan ritkán kérnek, hogy az egész város összegyűjtik, és egy hónap egyszer határozzák meg. Jó, de egy durán két liter körül is. Nem kapsz képviselő dolgokat. Na. Jó, tehát és ennek a normál értéke eldöbbi 120 liter per perc. Hát egyrészt ugye a vizelet térfogatának meghatározása is pontatlan. Másrészt az elárulom, hogy az a kreatinin mérés meghatározása sem a legfontosabb mérés a technikán. Régen ezt a Janfi módszerrel határozták meg, ezt már felsoroltam, de még itt van. Hát egy 4-5 éve, ez még benne volt a napi rutinban, gyerekek, a Janfi módszer, 1886-ban írta le, ugye Janfi, és ez szerint ment egyébként egy pár év. Akkor kezdte ez az enzimes módszert kiszorítani, és akkor kérdeztem a laborban, ahol még volt egy ilyen időben, párhuzamosan használták mind a kettőt, hogy jobb-e az, hogy azt mondták, hogy nem. Úgyhogy viszont drágább, úgyhogy nem akartak átélni. Jó, ha már történel kezdjük azzal, hogy a módszer nagyon egyszerű, kreatinin pikrát ionok és lúgos közel jelenlétében egy ilyen vöröses terméket képez a pikráttal. Jó, tehát ez a kreatin pikrát reakció, ez lúgos közelben játszik, és ilyen vöröses terméket ad. Hátránya az, hogy nem túl specifikus. A vérben olyan ritkán előfordul anyag, mint a glukózt például zavarja, meg a karbamid is, ami szintén előfordul a vérben, viszont cserébe a karbamid szintje is a vese állapotára az információt. Az a szerint, hogy elég lassan adják, éppen azért ez egy kinetikus mérés volt. Kinetikus mérés, hogy nekem megvan, mi a kinetikus mérés?
Gyorsan.
Nem. Vannak a kinetikus mérések és a végpontos mérések. Ez van a végpontos mérés, amelyen van egy csomó ilyen. Itt a mérő, mi az, amit már csináltuk? Még a C-vitamin meghatározása a bioképpen laborban, az egy végpontos mérés. Tehát fogod a C-vitamint, a hiperibillán szépen összerakod. A vasionok jelenlétében, és akkor vársz, nem tudom, egy órát, kifejlődik a színre, játszódik a reakció, és a végén megnézed. Ez egy végpontos mérés. Tudom, ez valami ilyen stabil, de végig is tök mindegy, hogy mennyire stabil, ez még lehet bomlékony is, attól ez még egy végpontos mérés, tehát lejátszódik a reakció teljesen, és a végén ott van egy színes anyag, azt megmérjed a reakciókoncert. Kinetikus mérés, az pedig az, például a vércukormérés most már egy ilyen, hogy megnézed, mint amilyen 5 másodperceként mennyit változik az abszorbancia, és gyakorlatilag ugye az iránytangens az, ami információt szolgáltat neked a koncentráció. Ez a kinetikus mérés. Azt nézed, hogy időben mennyit változik. És ugye mindig egy ilyen lineáris szakaszban kell mérned. Ez a kinetikus mérés. És értem ezért, hogy ezt kinetikus mérésben mérték, mert ugye ezek elég lassan reagáltak, gyorsan reagált ugye a kreatinin ugye a pikrát ionokkal, és így a specificitás hiányát azt lehetett kompenzálni, hogy még ezek lassan reagálnak ezt gyorsan, éppen ez egy ilyen kinetikus mérést. Jó? Legközelebb van egy kinetikus mérés, ami mindenki tudni fogja. Jó, hát most mit használunk, ugye? 1886 óra egy kicsit fejlődtünk, nem mondom, látom, hogy jó maga a meghatározás. Ez olyan 20-30%-os szórása volt egyébként egy ilyen jakvé módszernek. Mondom, nem egy nagyon megbízható módszer, és állítólag a másik sem egy ilyen nagyon. Na jó, akkor itt van a kreatin, ebből lesz kreatinin. Jó, és ezt a kreatinint ezt fogjuk bontani, itt a következő módszer. A kreatináza, ebből lesz szarkozin és karbamin. Ezt a szarkozint fogjuk oxidálni, szarkozin oxidázza, glicin és formaldehidé, ezt minket annyira nem érdekel, hogy ezt a motorán megbeszéltük, viszont egy minimális mennyiségű hidrogénperoxid keletkezik. És ezt a hidrogénperoxidot mérjük meg tulajdonképpen. Jó? Úgy, hogy ezt peroxidázza a bontjuk atomos oxigénre és vízre, és ezt négy aminofen azonnal egy fenolral összerakunk, és akkor egy ilyen színes kininoimin származékból keletkezni, és ez olyan, hát olyan májva színik, nem tudom, a sárad, vannak ilyenek. Jó, tehát ez egy olyan, talán ilyen. Igen?
Mert az van a kérdésem, hogy ez a bizonytalanság, ez adódik abban is, hogy ilyen kinetikusan mérjük, mert önt vagy, és akkor...
Ja, hogy ennyire, hát ezek az automaták azért elég pontosan mérnek. Hát nem tudom. Azt nem tudom, hogy mennyire volt stabil ez a vöröses termék, de ez nem volt egy nagyon pontosan meghatározható módszer. Nagyon engem nem érdekel, soha megmondom őszintén. És hogy őszinte legyek most, hogy 115 vagy 125 milliliter per perc a GFR értéket, mint ahogy mondtam már a vércukorszintnél is, hogy 6,5 vagy 5,8-10% különbségnek van a kombinak. Tehát ez az nem mindegy, hogy 6,5 vagy 9. Vagy még inkább, hogy 12. De... jó. Na, és akkor nézzük meg azért az értelmét az egésznek. Akkor meghatároztuk, vagy a Jaffé módszerrel, vagy ugye ez a szarkozin oxidázós módszerrel, tehát ugye bontottuk ugye szarkozinra, a szarkozint oxidáltuk, hidrogénperoxid keletkezett, vagy a hidrogénperoxidot határoztuk meg ugye a Finder reakció. Ez ugye egy nagyon gyakori ilyen indikátor reakció, ezt nagyon jegyezzétek. Nagyon sokszor, hogy ugye ez elég macerás ugye így gyűjtögetni egy napon keresztül a kisit, ugye most mindenki bele gondolhatott, hogy a képződik el reggel eljöttök otthonról, akkor napközben is kell, és akkor a nehelyon szakorban viszont magaddal az üveget. Szóval szerintem ez macerán a... Jó, az ember otthon maradott egy napig, de azért akkor... Megszoktuk most már, nem ilyen éjjel lényben végezzük a dolgunkat, hanem jó vészében. Jó, ezeket azért úgy könnyű megszokni. Mindig eszembe jut néhány dolog. Hát a Beethoven nagyon rendetlen volt. Volt egy barátja, egy főleges barátja, időként meglátogatta, és nem volt az egyik leírás Beethoven lakásáról, aki általában nagy piszokban élt, és az zongora 4-5 éve edény is volt, amiket nem ürített ki, úgyhogy egy szagok cserélnek. Na, de vissza a kreatinénhez. Jó, tehát ugye éppen ezért nagyon gyakran csak a plazma kreatinint mérjük meg. Ugye ami erre fordítva korrelál ugye a GFR-rel. Ez ugye nyilvánvalóan azt könnyen beláthatjuk, hogyha a vese nem tud megszabadulni tőle, akkor ez a plazmában fel fog halmozódni. Tehát elvileg, hogyha ez egy bizonyos range-ben van, akkor azt mondhatjuk, hogy a vese elég jó működik, a GFR viszonylag jó. Ugye ez a sár mutatja a plazma kreatinén referencia tartományát. És ha megnézzük, olyan 60-ra durván visszakad esni, hogy kilépjen a referencia tartomány 6 liter per percre a GFR. Tehát látjuk, hogy a felére le kell esni a GFR-nek ahhoz, hogy elkezdjen emelkedni. Tehát azért ez már ugye egy bizonyos ide elindult krónikus veselégtelenséget jelezhet azért. Ez azért már nem teljesen mindegy, tulajdonképpen a plazma kreatinén olyan 60 liter per perces GFR értékig nem vagyunk ezzel megugrani, utána azért elég rendesen. Jó, a plazma kreatin zipet egyébként csomó minden befolyásolhatja, és itt jön az, ami még ugye bizonytalanná teszi ezt az egészet. Ugye mivel ugye ez a helyes molekula a kreatinin, ugye a kreatinből képződik, Ez ugye az izomban képződik, ezért az izomtömeg elég jelentős mértékben befolyásolja ugye a mozmakreatinin. Éppen ezért iszonyatú sokféle referenciatartományt adunk meg. Ennyiféle referenciatartományt adunk meg, mert látok ugye a plazmakreatinére. Tehát egyrészt az életkort befolyásolja. Úgyhogy van egy ilyen újszülött, egyhetes, egy hónapos, egyéves kisgyerek, iskolás, erdő, felnőtt, 50 év felett. Ezt megbeszéltük, hogy ennyiből elkezdtük ugye hanyatlani. Sőt, mindenképpen olyan körülbelül most lehettek a csúcson, mert mindenképpen már az érelmeszesedésnek minden jelentkezik van. Ilyen 20 évesekben már lehet látni egy-két vaktot. Jó, tehát egyrészt ugye az életkor befolyásolja. Másrészt ugye befolyásolni fogja az izomtömeg. Tehát nem mindegy, hogy egy nem tudom, 75 éves gyűlös földtől veszünk vért, vagy pedig egy 30 éves valamivérzettől. Jó, tehát nyilvánvalóan az ő szervezetében magasabb lesz a kreatinin szint. Akkor ugye mivel ez a húsban van, hogyha húst teszünk, akkor az is befolyásolja. Tehát ideális esetben ugye reggel jégömorra kell ugye vért venni, nagyon nem jött jelölte az idet, az fogyasztott el valamilyen húsétel. Jó. Na, akkor ezt megbeszéltük. Szóval ez volt gyakorlatilag a legfontosabb vese funkciós teszt, hogy a diétterület ugye plazmakreatinnek a tárgyában. Mit szoktak még mérni? Szokták mérni ugye a plazmaúrea, ugye a karbamid szintet. Arra biztos emlékeztek, ugye, hogy ez a májban képződik ugye az aminosavak deaminálása során. Hogy hívjuk azt a biokémiai reakciót, amikor a karbamid képződik? Előttem a biokémiai. Aminosavak lebomlása. Miért bomlik le? Nyilvánvaló, hogy az aminocsoportot tanul megszabadulni. Hogy hívjuk ezt a reakciót? Tessék? Hát ez egy deszaminációs reakció, így van. Tehát a fenáglom, az első lépés, hogy fenáglomló. Az első lépés az az, amikor is ugye a májban ugye az aminosavak lebomlásakor az összes aminosavtól egyetlen egy aminosav fogja összeszedni az aminocsoportot. Ez a glutamát lesz. Egy ilyen összeszedő kiadó, egy ilyen elosztó. Na, elmondjam, az első, hogy a karbamoil foszfátra van szükségünk. Nem megint mindig, ez az off-hitting a gyerekek. Karbamoil ciklus. Amikor a PhD vizsgálatra figyeltem, hogy készültem, akkor mondtam, hogy ott a karbamoil élvezetően elvarom tanulni mindent, hogy egész biokémia közelében fátulják. Csak ugye, nyilván. Én mindig is akkor rákezik be, és akkor mondta a témavezetőm, hogy az nagyon jó van, és azt mondja, legalább egy ember ez, aki tudja az ornikört, mert az ugye nem. Úgyhogy legalább úgy azt tudjuk, hogy ez hol zajlik ilyen biokémiai reakció során. Jó, tehát ez a májban képződik, ugye az aminosav a lebomlása során. És a vizelete való ürítés az gyakorlatilag ez a nitrogénülésnek az elsődleges formája. Jó, azt elfelejtettem mondani, hogy ugye egy másik limitációja van itt ugye ennek a kreatininnek, hogy hát bizony ez szekretálja egyébként. Ugye azt mondtuk ugye, hogy nincsen sem aktív kiválasztása, visszaszívása, metabolizmusa, na ezt aktívan szekretálja a vese. Tehát van egy tubulus szekréció. Ez a tubulus szekréció, ez hamisítja a mérést. Most az igazság, hogy ez olyan, mit tudom én, 5-10 ml per perccel növeli körülbelül a diéter értéket. Ugye azt mondtam, hogy ez most nem tudom, hogy 10% körüli, vagy az alatti a növelő hatása. Ez akkor lesz érdekes, hogyha a diéter elkezd összeesni. Hogyha 10 vagy 20 ml per perc a diéter érték, és még körülbelül egy 10 ml per percet csal, ugye az aktív szekréció, na, akkor már érdekes. Akkor már összemérhető a diéter. Amíg az 100-120 ml per perc van. Annyira nem érdekes. Hát ennyi probléma még van a kreatininnel. Na, az urával az gondolja, hogy meg jelentősen abszorpciója van. Tehát ez sem tökéletes. Jó, a kreatin egyébként egy jobb információval szolgál a glomerulus funkcióról. Mind a kettőt meg szokták mérni egyébként, hogy az utilnak része a, mind a plazma karbaminúria, mind a kreatinin, vagy a GFR-t határoznak meg. Még annyi, hogy a GFR érték elvben azt szokták mondani, hogy arányos a testfelülettel, és ezért 1,73 négyzetméteres testfelületet szoktak számolni egy emberre. Ez egy ilyen átlag, 1070 kilós férfi, 20 éves, és 1,73 négyzetméter a testének felszíne. Úgyhogy... Jó. Na, nézzük az urát, hogy határozzák meg. Itt a karbamid. Az uráza reagált a cég, ugye a halogénát képeznek belőle, aztán ezt az ammóniát, ezt felhasználják, ugye alfa-ketobutoráttal reagáltatják matkulány mellétében, és akkor egy glutamát lesz. És a glutamát dehidrogenáz enzim segítségével, a glutamát dehidrogenáz ugye NADPH-t használ fel, és NADPH keletkezik, tehát ugye 340 nanométerre lehet meg, miatt mondja a reakciós sebességet. Ugye, mivel ennek van oszkorciós maximum, ennek megint van negatív merülességű egyenes lesz ugye, az eredmény, és akkor attól függ, hogy mennyire dől, ugye meg tudjuk határozni a karbamid szintet, a karbamid szintet. Jó, szerintem a sorra nem túl logikus, de mivel én csináltam a diát, nagyon nem reklamálhatok. Úgyhogy először nézzük ezt a tiszta cincét. Ezt minden maga a sejt termeli. Ez egy 13 kilodaltonos fehérje, de a szintje állandó. Ez egy endokrin anyag, tehát nem kell ugye bejuttatnunk. Viszont minden ilyen picike, ezért ugye filtrálódik és nincsen reabszorciója. Tehát tulajdonképpen, ha ideális mérési módszert keresünk a GFR meghatározására, akkor tiszta cincét ezt nyugodtan merem ajánlani. Nagyon jó, egyébként nagyon jó információt ad a GFR-ről. Hát csak sokkal drágább mérni, mint a kreatinint, úgyhogy egyelőre nem hiszem, hogy Magyarországon bevezetnek. Lehet, hogy visszatérünk olyan fénymódszerre. Jó. Na, és ugye eddig mindig csak ugye a glomerulusok állapotát vizsgáltuk. Ugye mondom, hogy elsősorban azért ezt szoktuk, mert ritka ugye a szelektív tubulus károsodás. Ez a plazma beta 2 mikroglobulin, ez viszont egy tubulus károsodásra utal, hiszen ez pedig egy olyan fehérje, szintén ugye egy kis morsúlyú fehérje, ez filtrálódni fog, viszont ez normálisan visszaszívódik a tubulusba. Ha nem szívódik vissza, akkor az tubulus károsodásra utal. Tehát, hogyha megjelenik a vizeletben, akkor az tubulus károsodásokban. Ez egy MHC egy osztályú fehérje. Nem tudom, hogy az MHC-ről egyáltalán hallottatok-e. Mi ez az MHC? Régen annyi előnye volt, hogy mindig egy kémi előadnak, hogy immunológia az legalább párhuzamosan futott, de ez most már szépen megszépen. Az MHC az a Major Histocompatibility Complexnek a rövidítése. Ez tulajdonképpen olyan fehérje, ami a szervezet immunrendszer számára segít felismerni a saját sejteket. Itt ugye a vadászgépeken ugye van egy ilyen saját felismerő rendszer, ugye? Tehát hogy mint egy magyar pilóta ne lőjön le egy magyar gépet, ez állandóan jeleket ad neki, hogy figyelj, haver, veled vagyok, ne lőjél. Ez az MHC, ez körülbelül egy ugyanilyen. A sejtek felszínén vannak ilyen fehérjék, ilyen jelek, amelyek gyakorlatilag leállítják ugye az immunrendszer. Igen?
Ez csak
akkor lehet
elmerészve,
hogyha
a GFR értéket
elérték, és az normális, így van, és eddig is van, hogy a túlmus problémára gyanúszunk. Egyébként egy túlmus problémára lehet gyanakodni, hogyha valaki nem jól koncentrál. Tehát mit tudom én, régen voltak ilyen egyszerű tesztek, ilyen provokációs tesztek, hogy sajtot etettek az illetővel, nézték a vizelet térfogatát, akkor utána sok vizet nyomtak fel, nézték a vizelet térfogatát. És akkor nézték, hogy mennyire tud jól reagálni ezekre a különböző ilyen visszáztalatás pedig dolgok. És hogyha nem reagált jól, akkor az egyértelműen valamilyen túlmus funkció kiesésre utal. Ami persze lehet glomerulus funkció kiesés is, mert mondom, nagyon gyakran ezek együtt járnak. Ezt még a jó korányi frigyes alkalmazta először azt, amilyen sajtetetést, meg ilyen vízitatást, meg egyébként. Na hát nagyjából a vese funkciókat áttekintettük. Van még egy kis időnk. Nézzük meg egy-két ilyen vese funkcióbeli zavart, jó? Tehát ugye ez mindig szokta jelenteni a népeket, hogy milyen korrélat. Tehát ez nem korrélatlan, tehát gyakorlatilag mindenképpen túl vagyunk. Akkor nézzük meg egy-két példát, jó? Tehát ez tényleg a teljesen igény miatt, hogy milyen problémák lehetnek, akkor ezek a paraméterek olyan változnak. Jó, hát az igazság, hogy mostanában már nem nagyon szokták úgy klasszifikálni a veseműködés zavart, hogy akut meg krónikus, viszont gyakorlati életben ezt még nem nagyon sikerült átvinni, még mindig eléggé tartja magát ez a klasszikus klasszifikáció. Tulajdonképpen ugye az akut, hogy amikor még ugye visszafordítható ez a betegség, tehát hogyha túlélje az illető az akut fázist, akkor ugye fel tud épülni teljes mértékben. A krónikus az, amikor tehát a krónikus az, és az a rossz hír a krónikus veselégtelenségben szenvedők számára, hogy tulajdonképpen ez egy lehető. Ezen elindul, akkor az megy lefelé, kész. Ennek a definíciója, jól emlékszem, az a 60 ml per perces GFR érték. Van a másik a GFR érték, és az mint ami 3 vagy 6 hónapnál tovább tart, az 3 hónapnál. Vagy milyen a krónikusnál ott van? Teljesen mindegy, az a lényeg, hogy hosszú távon, mondjuk 3 hónapnál tovább 60 perc alatt van a GFR, ugye azt nevezünk, hogy egy ilyen krónikus veselégtelenség. Nem visszafordítva, ez minden esetben szépen megy lefelé. Csökken. Na, akkor ne kezdjük először az akuttal. Hát ugye a nevében is bennem, hogy a vese funkcionálni gyorsan kiesik. Mi történik ilyenkor? Ugye nyilvánvalóan ugye nem fogja kiválasztani ezeket az előbb említett paramétereket, ugye, amiket szoktunk mérni, tehát akár a kreatinit, akár az urát, ezek nagyon gyorsan megemelkedik a szintje. Tehát egy akut veselégtelenségben nagyon magas plazma, kreatinit, plazma urát szintet tudunk mérni. Ugye miért nő az egész? Mert ugye a GFR-t nagyon csökken. Ugye nem megy a kiválasztó funkció. Ugye azt is megbeszéltük, hogy ugye a nátriumionokkal szemben ugye kálium és hidrogén plusz, tehát ugye protonok közlekednek, nagyon megnő, ugye savanyodik a vérpH, vérhepatitózis alakul ki. És tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy a kálium szint is nagyon megnő, ugye, hiszen ugye az egy teljesen együtt mozognak. Jó, tehát megnő ugye, még talán ott emlékeztem, hogy a nátriummal szemben ott 3 ion közlekedik, a protonok, a kálium és az ammónium ionok. Tehát ezek mind-mind megnőnek. Megnő a kreatinin, megnő az ura a szint. Egy gyakran járó ligúriával, az azt jelenti ugye, hogy anóniában, hogy az anónia, amikor egyáltalán nem is jön az illető, a ligúria, amikor 400 ml per perc a másik, ugye ez a normális olyan 2000 ml per perc, 2000 ml per nap, ugye normálisan ugye a 2 liter körül is, ugye ez lássuk, hogy a 5 ér. A dehidratáció egy ilyen óra. No. Mi lehet a hátterében? És most emlékezzen mindenki vissza, ugye az elején azt beszéltük, hogy ő szeret dolgozni. Jó? Tehát, hogyha a vese véráltáramlása csökken, azt ugye renális veselégtelenségnek, akut veselégtelenségnek nevezzük, ugye lehet intrinszik, amikor a vesekárosodásra és ugye a posztrálásra, amikor a húgyutat elzáródás, ugye obstrukciója okozva. Tehát minden esetben, hogyha a vese keringése az leromlik, akármi miatt, akár ugye súlyos vérveszteség miatt, amilyen nagyon elvágnak minket, vagy mi magunkat, belső vérzésünk lesz, megégünk, folyadékot veszítünk, szívelégtelenségünk van, hiszen ugye akkor a szív nem tudja átmondani a vesén a megfelelő mennyiségen, ugye alacsony vérnyomásunk van valamilyen. Ugye az a teljesen mindegy, hogy mi miatt, de ezek mind az lesz az eredmény, hogy csökken a veselérát áramlása. Ilyenkor ugye vazokonstrikció következik be. Ugye a vese, mint egy vértartalék gyakorlatilag úgyis funkcionál, azért nyomja ki magába ezt a nagy mennyiségű vért, és ilyenkor lecsökken a GFR érték. Hát, hogyha ezt gyorsan nem bírjuk helyreállítani, akkor károsodik a vese. Tehát ebben a renális vazokonstrikció állapotában marad, akkor egy ilyen prerenális, ugye vesét megelőző vesekárosodását, vesét érint ugye intrinszik veselégtelenségben. Jó, tehát mondom, hipovolémia, hipotenzió van, ilyenkor ugye mentjük a vért egyrészt, ugye van egy ilyen más vaszokonstrikció, ugye összeszűkülnek az ere, ugye rendén angiotenzióban adott el a rendszer. Aktiválódik, ugye szívjuk vissza a hátriumot, mint az őrült, hogy mentjük a vizet, meg ugye a vazopresszing szekréciósan indul. Éppen ezért ugye oligúria lesz, ugye ezt megbeszéltük, nagyon alacsony mennyiségű, nagyon koncentrált, nagyon kis nátrium koncentráció vizen keletkezik, hiszen ugye a nátriumot szívjuk vissza, annak érdekében, hogy a vizet szívjuk vissza. Ugye, ahogy csökken a GFR, úgy ugye a kreatinin ugye az nő meg a plazmában, csökken ugye az urán, a vizeletben, az urában, ugye az a helyzet. És ugye megbeszéltük, hogy a nátriummal szemben közlekedő ionok, azok pedig ugye maradnak szépen a véráramban, tehát ugye acidózis és hiperkalémia következik. Tehát mondjuk motorbaleset után legyetek sokkal már hatalmas. Jó? Ezt kellett volna mondanom a fogászképpen. Jó. Nagyon fáradt vagy? Nekem még két műszakom lesz ezt után. Várjunk nektek, hogy itt adhatok órán. Szeretnő fogja rasszolni. No, nézd meg az intrinsziket, tehát amik ugye a vese, a vese problémából eredett egész. Hát ugye sokféle kiváltók, minden ami árt a vesének tulajdonképpen, de általában nefrotoxinok lehetnek veseisémia, tehát ugye ezek a vese erre elzárulás vagy szűkülete. Ezért mondtam, hogyha nem tudjuk helyreállítani a véráramlást és marad ugye ez a renálás, az a konstrikció, akkor gyakorlatilag az a vesét megelőző probléma, ez egy vesetőjúvágon fog átcsapni. Ugye, tudom, ilyen nefrotoxinok mit lehetnek? Hát itt van néhány, ugye nem szteroid gyulladásgátlók ilyenek például. Akkor itt tudom, ilyen aminoglikozidok, ugye cefalosporina, cisplatinum, tudom, ilyen csomó ilyen gyógyszer van. Jó. Hát ugye a hipoperfúziót megbeszéltük, akármi lehet ugye alacsony vérnyomás, vérveszteség, kiégés. Jó. Körülbelül ezek lehetnek. Hát van, amikor ugye ezek a vazoaktív anyagok ugye tovább fenntartják ugye a vazokonstrikciót, ugye más vazokonstrikciót, vagy pedig a túlus elzárulhat ilyen cilinder vagy törmelékek miatt, mert ezt a cilindert megbeszéljük. Jó, elmondom most. Ezek a cilinderek, a nevét a cilinder az alapjáról kapta, ilyen hengeres alapú. Hogyha valami miatt fehérjét vizelünk általában, ez a fehérje vizeléssel ekvivalensnek tekinthető, és megváltozik a tubusban a vizelet pH, akkor kicsapódik a fehérje, és ez a sok kicsapódott, kipisült és kicsapódott fehérje, az ott eltömheti a tubulust. És ezek időnként leszakadnak, és a vizeletben is megjelennek, és ugye mint egy lenyomatát ad a tubulusnak. Ezeket hívják cilinderek. Időnként ezek mitten vörös vértestet zárhatnak magukba a fehér vérsejteket, és akkor vörös vértest vagy fehér vérsejt cilindereknek nevezünk. Jó, tehát ez lehet egy ilyen intrinszik. A kutvas vérjelentés, a posztrenális vérjelentésség az pedig, amikor ugye a vizet elfolyás az gátol, jelzárik, és akkor hidrosztatikai nyomás megemelkedik, ugye a túloldalon, ugye nem a kapillás oldalon, hanem ugye a kodoszító oldalán, és akkor ez pedig egy másodlagos tubulus károsodáshoz vezethet. Nézzük meg a krónikus vese elégtelenséget. Tulajdonképpen itt vagy ugye csökken ugye a nefronok száma, mindenképpen ugye a funkcionális nefronok száma csökken, vagy a bazális membrán károsodik. Mi okozhat ilyet? Tulajdonképpen van itt egy-két népbetegség, mondjuk ilyen ugye a diabetes mellitus, ugye a cukorbetegség, ami ugye a bazális membrán károsodását okozza. Ilyen a hipertónia, ugye a magas vérnyomás, ugye szintén ugye a bazális membrán károsodás tehát idézheti elő. Ezt egy vizsgán próbáltam segíteni, ez egy vizsgán, és mondtam neki, hogy hát gondoljon be, ez népbetegség, ami ugye ilyen krónikus veselékenységet okozhat, és a gondolkodás végül elvált, hogy alkoholizmus. Én nem maga félni már gondoltam, mondjuk, vagy a diabéteszre. Viszont ha valaki sok alkohol iszik, magas lesz a vérnyomás előtt utóbb, úgy.
Jó.
Na akkor ilyen ugye a glomerulonefritis. Ugye ez egy glomerulus gyulladás, vesegyulladás. Pielonefritis, ugye ezt, hogy hívjuk, vesemedence gyulladásnak nevezzük. De tulajdonképpen, hogyha valami elfázik, és ugye a veseig ugye eljött a gyulladás, ugye egy ilyen vesemedence gyulladást okoz, és ugye szokták mondani, hogy vese nem felejt, és egy ilyen durva vesemedence gyulladás egy krónikus veselégtelenséget idézhet elő. Ez sajnán ritka. Akár glomerulonefritis, akár pielonefritis, diabetes mellitus, hipertónia, hogy ezek mind-mind gyakorlatilag. Hogy igen, ez egy örökletes betegség, ugye a policisztás vese, ami tipikusan ugye krónikus veselégtelenséget okozhat. Tehát látjuk, hogy azért ez egy elég komoly probléma, nagyon sok embert érint. Ugye szerintem a hipertónia az szerintem 20%-nál legalább érinti az embereknek. Mostról hangol, a diabetes az a 5-10%-ot. Nyilván van átfedés azért a két csoport között. Nem tudom, pielonefritis, nem tudom, policisztás, vagy az annyira talán gyakori. Az a vicces, hogy ők tünetmentesek 15 liter per perces IGF-el értékig. Tehát, hogyha valakinek van egy ilyen primer betegsége, ezért van, hogy egy hipertóniásnak rendszeresen nézik a IGF-el értékét. Nézik azt, hogy mennyi alvó, mint kísér például, tehát, hogy a bazális membrány milyen állapotban van. Ezt követni kell, ugye? Ahogy mondtam, tehát ez egy lejtő. A lejtődő részvégét azt állíthatjuk, tehát hogyha mit beállítunk egy vércukor értéket jó értékre, vagy egy vérnyomás jó értékre, mindjárt kezelni kell, mit tudom én, egy ilyen vesemedence gyulladásnak, ugye ezekre azért oda kell figyelni. Tehát a dőrészvégét lehet állítani, de hát ugye ez egy folyamatosan csökkenő tendenciál dolog. Mi történik, amikor ilyen nagyon... Azért mondom, hogy itt nehéz igazán időt mondani, attól függ, hogy ezt a dőrészöget hogy tudjuk állítani. Mi történik, hogyha 15 liter perszegi IGF-el érték alá esik? Hát egyrészt ugye elkezdenek sokat kísérni. Tehát van egy poliúria, nem nagyon vészes, amik egy a 4 liter per napos. Hát ugye egy duplájára lő mondjuk a vizet. Akkor ez a koncentráló vigító funkció, ez romlik. Ez hogyan érvényes? Ez úgy, hogy liktúria, éjszakai vizelés lesz, ugye nem tud koncentrálni a vese. Általában a 20 liter per perces értékig adja a nátrium egyensúlyát megmarad, ugye hiperkalémia lesz, és acidóz is hajlam, hiszen ugye sem a kálimtól, sem a protontól ugye nem tudunk meg szabadulni. Ugye csökken a fosztát és az ammónia kiválasztás, hiszen ugye mondom, hogy ugye megint a nátriummal elején ionként megy ki. Hogyan lehet kezelni? Hát nyilvánvalóan külsődlegesen kell, hogy a víznátrium egyensúlyt azt befolyásolni. Ugye mi erővel tudja állítani a minisztereinket, úgy kell fogyasztani a sót meg a folyadékot, a vizet hozzá, hogy nagyjából a homeosztázist ezt mi beállítsuk. És hát végül ugye egy ilyen vesepótló kezelés kell, tehát egy transzplantáció megoldás lehet. A minden itt. Jó. Mi ez a nefrózis szindróma? Ez tulajdonképpen ezt nem tudom miért ide raktam. A legvégére jöttem. Jó. Foglalkozunk először a fehér ürítéssel. Oda egy veszőt, vagy valami elválasztás kellett volna. A nefrózis szindrómáról, amikor beszélünk, akkor a legvége gyakorlatilag az a nefrózis szindróma, amikor már gyakorlatilag nem működik egyáltalán. Iszonyatos nagy mennyiségű fehérjét veszít az ember. Tehát ez már ödémával jár együtt. Miért jár ödémával egy fehérje veszítés? Nagyon jó, felbundanak az oszmotikus egyensúlyt, tehát ugye nem tudja, nincs megfelelő mennyiségű fehérje ugye a véráramban. Éppen ezért ugye kilép a vérből a víz, ugye, az érpályára a víz, és ezért ugye az ilyen ödémásodással jár együtt, nem tudja bent tartani az érpályán belül a vizet. Ilyenkor azt is szóval mondani, hogy minden fehérre szegény diétát szoktak adni szomjaidnak is ilyen annyit. De nem tudom, azt észrevették, hogy minthogyha nem csak egy tünet lenne a fehérje vizelés, hanem hogy a fehérjét vizelünk, az egy gyulladást okoz, és akkor ugye eleve a rossz teljesítő vesemény gyulladt is lesz, akkor azt tovább mondja a tösök funkciót.
Na, nézzük meg a proteinúrián. Ugye azt mondtuk, hogy elég sok fehérje filtrálódik, ugye minden, ami ugye az albuminnál kisebb mosdú. Viszont ugye ez a proximális tubusokban visszaszívódna. Tehát normálisan ugye urván olyan 150 mg per napig normálisnak tekinthető a fehérjemirítés. Azon, hogy ezek a testcsikok, ezek olyan 200-300 mg per napnál jelennek meg, gyakorlatilag ott kezdenek el mérni az a detektálás alsó határa. Miért pisilhetünk fehérjéket? Tehát egyrészt ugye mert rossz a vesénk, de hogyha nem rossz a vesénk, de amit lázasak vagyunk, akkor is. Fizikai munka, égés esetén ezek normálisak. Van egy olyan ortosztatikus fehérjeürítés, ez azt jelenti, hogy ha állunk, akkor ugye magasabb a vérnyomásunk, mint ha fekszünk, és van néhány ember, akinek a vesélye az érzékeny erre. Hát ugye ezt tulajdonképpen úgy lehet nyomon követni, hogy reggel, így amikor feküdtünk, akkor veszünk vizeletet, meg később, amikor már rádolgálunk, és utána veszünk vizeletet, és ha utána lő, akkor eszívjuk ilyen ortosztatikus proteinúriának. Hát ezt úgy 500 mg per nap alatt csak követik, felette további vizsgálat, mondtam én azokban egy képalkotó eljárás, meg szövettelé vizsgálat, károsztatják a illetőt, hiszen akkor azért ki kell deríteni, hogy mi lehet az oka ennek. Jó. És hát, hogyha már a veséről beszélünk, akkor néhány szó egységes a szövegről. Azt szokták mondani, hogy ugye az emberek 15-20 éves életkor előtt legalább egy ilyen vesekő esetizmus átél. Hát ez nagyon fáj. Ott már valakinek vesekő? Nem? Jó, 70 volt fogunk még. Lesz. Hát tényleg ez nagyon fáj. Úgy gondoljuk be, hogy ez a nagy kő, ugye ezeken a kis csatornácskákon közlekedik, ami lehet, hogy szerintes fájdalom lehet. Hát hol képződhetnek, hogy a vesegyűjtő csatornában, az ürétervben és a hólyagban is ezek elég probléma lehet. A legtöbb vesekő az kálciumoxalátkő. Itt ugye a táplálkozás és környezeti faktorokkal tudjuk befolyásolni. Nyilván a genetika és az anatómiai abnormalitásokat nem tudjuk befolyásolni. Az, hogy hova születünk ilyen vesében, az nem tartunk múli. És ilyenkor van annak szerepe, hogy például a vizelet pH-val tudunk játszani, hogy ezek kiváljanak, vagy nem álljanak ki, ugye. Illetve ugye az oxalát terhelést ugye tudjuk csökkenteni. Hogyha valakinek hajlama van vesekő képződésre, hát nem nagyon javaslom, hogy tényleg tömje magát C-vitaminnal, hogy az oxaláttából omlik le, tartaláttá és oxaláttából omlik le. Hát akkor ugye találkozni fog a vesekővel. Ugye van egy csomó növény, ami elég sok oxalátot tartalmaz előre. Érdemes oda figyelni. Tulajdonképpen valamit lehet korrigálni ilyen táplálkozási és környezeti faktorokkal. Majd nem tudom, hogy megvan-e még a vesekőgyűjtemény a Szent Imre Kórházban, de nem tudom én, komoly vesekőgyűjtemény van a laborban. Remélem bemutatják. Volt egy kolléganő már, azt hiszem, hogy a kórházban ő gyűjtögett, és mutogatta, mindig nagyon büszkén lett, hogy elhitte magában. Ilyet ki az emberekből. Jó.
A mesékövet, az hívni képviselőt, mert ez nem tudod egy képviselni, majd én úgy hallottam, hogy egyszer talán valószínűleg, hogy szétrobbantották is a legkisebb
alatt, hogy képviselőt, és meg akkor összesen kell képviselni. Hát, hogy csinálnak, hogy az a segítenek, hogy leváljon, meg kicsit kisebb legyen, de egyébként az természetes úton bőből. Valaki észre veszi, valaki meg észre veszi. Nyilván egyébként azért által ezt észre veszi. Olyan kis kövecskéken ezek a nagy kövek mozognak. Ez nagyon kellemes. Van egy kolléganőm, van neki ilyen 10 éves korától, tehát neki van az egész család. Viszont édesanyja volt talán ilyen. És akkor ő mondta, hogy
évenként egyet-kettőt meg szokott szülni, és ezek ilyen szülési fájdalom van két gyereke, úgyhogy ezt elhiszem neki. Ilyen szülési fájdalom szerű fájdalommal járt együtt. Úgyhogy szerintem inkább gyereket szülni.
Jó, na a meséről én nagyjából ennyit szerettem volna mondani.
Hát, szerintem elmegyünk ma is korábban, szóval tudhatatom. Tudod foglalkozni a költségvetésre. Nem hallgunk olyan rosszul egyébként.